Akkor igen. Tehát az lenne a témánk, hogy ez csak egy mondat, hogy amikor ítélünk, hogy véleményt alkotunk, nagy részben saját tudattartalmainkat vetítjük ki. Hogy ez például, hát arról szeretnék beszélni gyakorlatilag, hogy a gondolatcselekvés, hogy mennyire fogalmazhatunk meg negatív gondolatokat, hogy mennyire igazak a véleményeink, a saját véleményünk mennyire igaz. Hogyha másról kigondolunk valamit, az hogy jön bennünk elő, és hogy mennyire igaz ez. Gyakorlatilag, tehát az információkról, vagy hát a kommunikációban az információk működéséről szeretnék akkor majd kicsit beszélni. És hogy értitek ezt a mondatot, hogy amikor valakiről véleményt alkotunk, akkor a saját tudattalanunkat vetítjük ki? Mert ugye ennek nyomán tettem fel azt a kérdést, hogy akkor most mondhatunk véleményt, vagy nem mondhatunk.
Ez nem igen? Az, hogy mindenki magából indul ki, amire ezt szokták mondani?
Igen, ezt szokták mondani.
Meg aki mint él, úgy ítél.
Hogyan?
Aki mint él, úgy ítél.
Igen, aztán még mit tudtak erről?
Mire van szemed, mondjuk, vagy mit vesz észre, hogy a másik, amit lát meg, hogy ami vele rokon, azt észreveszi.
Hát azt észreveszi, és jobban vesz észre, pont ez a lényeg. Pont ez a lényeg ugye, hogy az árnyék személyiségünket látjuk a másikban negatívnak. Tehát ezt úgy is szoktuk mondani, hogy az árnyék törvénye. Tehát, hogyha valami még nagyon utálok a másikba, és nagyon irítál a másikba engem, egy tulajdonság vagy egy dolog, akkor egészen biztosan úgy nyugodt lehetek, hogy az bennem ott van. Na most ezt a Biblia is megfogalmazza úgy, hogy a magad szemében a gerendát se veszed észre, a másikében a szálkát is. Abszolút az van, hogy nem tudunk mást észrevenni a másikban, tehát nincs olyan dolog, ezt nyugodtan elkezdhetitek figyelni. És természetesen a figyelés az csak úgy lehet, hogyha utána megkeressük magunkban a történetet. Tehát nincs olyan dolog, én ezt állítom elő, hogy semmi olyan nincs, amit a másikban látnánk és bennünk ne lenne. Látunk és bennünk ne lenne meg.
Most látjuk.
Hát pontosan erről beszélek, hogy igen, na, akkor jó, közepén vagyunk a dolognak, hogy látjuk, vagy a valóság? Tehát, hogy csak mi látjuk, vagy a valóság? Na, akkor ezt meg kell különböztetni nagyon. Azt láthatjuk a másikban, ami bennünk is ott van, azt láthatjuk, tehát semmi mást, nem fogunk mást észrevenni. Még a szerelem is úgy működik, hogy ugye, ha mi nagyon szeretnénk valamilyen tulajdonságot, akkor az ott van bennünk, csak nem merjük kifejezni, mert azért szeretnénk, tehát azért vágyunk rá. És akkor meglátjuk valakibe, és beleszeretünk abba, amit mi nem merünk kifejezni. Érthető ez? Tehát erre szokták azt mondani, hogy idealizálás. Tehát, hogy a szerelem az nem más, mint a saját magam által vágyott dolgoknak a másikra való kivetítése. Tehát gyakorlatilag, ha a másikban látok valami szépet, az biztos, hogy arra én vágyom, vagy én folytottam el, vagy nem merem kifejezni. Na most miért nem merem kifejezni? Hát például mondjuk ez egy nagyon érdekes történet, mert nekem egy asztrológus, az első asztrológiai élményem 1994-ben volt. Elmentem egy asztrológushoz, és olyan szinten visszafejtette az én életemet a képletemből, úgy szépen elindult a mából, és úgy elindult egész a kicsi gyerekkoromig. Úgy csak így döbbenten álltam, hogy ez hogy lehetséges, mindent elmondott, de még azt is, hogy a húgomat más elemista korában ért egy nagyon nagy trauma, amitől teljesen más fordulatot vett az élete, és ez pontosan így volt, hogy őt csendesnek hívják, az a vezeték neve, és mindenki úgy hívta az oldalba, hogy hangos. És akkor történt ez a trauma, a tanítónéni vonalzóval ráütött a fejére, és eltalálta a cofiában a cseresznyét, ilyen kis cseresznyék voltak benne, és eltörött a cseresznye. És ez akkora traumát okozott, hogy utána teljesen elkezdett félni mindentől, és ez a hangosság megszűnt. Nem tudom, hogy érthető-e, hát nyilván ugye közölték, hogy ez nem helyes viselkedés, és ugye nagyon szerette a kis szóba való izéket, és hát nagyon megrökönyödött ezen, és ma is ilyen, hogy mindentől fél, és hogyha fölbátorodik, akkor viszont ilyen nagyon, hát nem erőszakosság, de úgy hangzik, hogy ilyen nagyon erősen mondja, és hangosan mondja, és képes túlbeszélni a másikat, annyira bátor lesz, tehát visszajön benne az, amit elnyomott. És akkor egy ilyen trauma után, hogyha találkozik egy magabiztos, erős emberrel, akkor abba vagy szerelmes lesz, mert ugye az, amit ő elnyomott, az ott látszik benne és szeretné, vagy pedig, hogyha nem illenek, vagy nem azt nem mondanám, hogy nem illenek, hanem hogy olyanok a kötődéseik, tehát ezt az asztrológiával lehet jól mérni. Nem a bolygók miatt van, hanem az asztrológiával lehet mérni. Tehát mondjuk van egy rossz fényszüge.
Kvadrát.
Plutó.
Napi konfliktusok.
Plutó nap kvadrát, ja, mondjuk. Tehát, hogyha egy ilyen köti őket össze, akkor lehet, hogy először szerelem lesz, de utána elég hamar veszekedés meg cirkusz lesz egymás között. Vagy eleve egy olyan találkozás lesz, hogyha nagyon, nagyon rossz időpillanatban találkoznak, akkor nem szerelem lesz, hanem ezt a rossz oldalát látja a másiknak. Vagy rossznak látja azt, hogy ő hangos, meghatározott, meg nem tudom én. Tehát ezt így értem, ezt a dolgot. És akkor, igen, az volt a kérdés, hogy ez a valóság, vagy csak látja. Tehát, hogy egy elnyomott valami, ami nem úgy van, vagy valóság.
Tehát mindenkinek a maga valósága.
Igen. Na most, amit ott lát, és azért kezdtem el ezt a példát mondani, amit ő ott lát, az számára igaz. Tehát amit látok a másikba, azt ha megkeresem magamban, az igaz rám nézve. Rám nézve igaz. De hogy az a valóság-e, ez a következő kérdés, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert pontosan ez a lényeg. És ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy egyáltalán itt érkezhetünk-e, mert hogy a valóságot látjuk-e, vagy nem. Na most nekünk vannak szemüvegeink. Akkor ez a szemüveg, maradványom az előbbi példánál, ugye neki a világ olyan volt, hogy ő bízott magába, továbbra is ógonul beszélek, hogy bízott magába, kimerte fejezni magát, nem érezte, hogy ellenséges lenne a világ, határozott volt, mondom, hangosnak hívták, és szerették, tehát nem Zsolnénit is hangosnak hívták, és szeretettel hívták annak, tehát nem az, hogy Jézus Mária megjött a hangos. De ő neki, amikor a tanítónéni a fejére ütött a cseresznyével, a cseresznyét eltörte, akkor neki lett egy tapasztalata. Mégpedig lett egy olyan tapasztalata, hogy a világ olyan hely, ahol én kimondom, amit szeretnék, és nincsenek gátlásaim, és elmerem mondani, valamit beleszólt, hogy nem úgy van, vagy valakit helyre utasított, vagy szóval ráadásul még nagyjából igaza is volt, hogy megszólal, csak a tanítónéni nem szerette, hogy az órán megszólalnak. És aztán a kislánya ezt követte, és úgy utálták is érte, mert iszonyú igazságérzete volt, és mindig mindent helyre igazított, tanárt és diákot, és mindenkit helyre rakott. Ezt így ne csináljátok. Na, és Tehát lett egy tapasztalata, hogy hát a világ olyan hely, ahol hogyha én megmondom az igazat, akkor a kedvenc vágyott valamint tönkre megy. Tehát fejbevágnak, igen, hát az is, hogy fejbevágnak, meg az is, hogy amit nagyon szeretek, azt elveszítem, összetörik. Tehát lett egy csomó rossz tapasztalata, és ez már az ő valósága, mert a világ nem olyan hely. Ez csak az ő szemüvege, hogy ő úgy látja a világot, és hát mit ad ez ég? Ezek a szemüvegek olyan mértékben hatottak, hogy a házasságot se sikerült jól, a munkahelye, szóval az egész életére ezért jellemző, hogy a világ olyan hely, ahol még csak az igazat se kell megmondani, bátyában nélkül is. Mert természetesen ugye a gyerek 8 évesen, ugye azt ő nem tudta értékelni, hogy ő most igazat mondott, vagy nem, hanem hát egyáltalán megmondta, amit érez, vagy érezni mert valamit, azért fejlevelés jár. És hát körülbelül ez is lett az életébe. Hát amíg ki nem dolgozta, mert azért elég sokat tett azért, hogy ez megváltozzon. De hát elég sok idő eltelt, amíg rájött, hogy ezek az ő tapasztalatai, és hogy ez nem az igazság. Tehát ez a kérdésre a válasz, hogy nem feltétlenül a valóságot látjuk a másikban, hanem az ő működését látjuk, ami bennem van, és az én működésem az nem biztos, hogy a valóságról szól. Most akkor mondhatok saját példát is. Nekem az apám egészen kicsi voltam, amikor el is váltak, és mindenfélét... Szóval nélkülöztem az apámat, és ez elég rossz volt, mert teljesen váratlanul jött haza, és váratlanul ment el. És soha nem lehetett tudni, hogy mikor jön, mikor nem, és azt tudtam, hogy anyámnak mindig iszonyú rossz kedve volt, akkor is, ha hazajött, meg akkor is, ha elment.
Semmel a sörnyőkül.
Hát nem volt oka. És nekem a világ olyan hely lett, ahol a férfi veszélyes. És ezt egészen sokáig, ezt a gyakorlatot űztem is, mert sorbáltam a postán, és egyszer csak azt vettem észre, hogy egy srác nagyon kedvesen néz. Na most akkor nem fogjátok elhinni, elkezdtem remegni. Annyira féltem, hogy a férfi veszélyes. És ha ezt még tovább folytatta, akkor ez átcsapott egy dűbe. Ugye először én nem vagyok oké, te oké vagy. És azt hogy lehet kezelni? Rosszul. Nem úgy, hogy én is oké, te is oké, hanem átcsapott egy dűbe, hogy én oké vagyok, te meg nem. És hát sokszor majdnem szóltam neki, hogy mi a francot bámulsz. Úgyhogy... És akkor ez úgy nézett ki, hogy ha mégis lett pár kapcsolatom, akkor mindig olyan férfiak jöttek, akik elmentek. A legnagyobb szerelembe is elbírtak hagyni. Tehát, hogy ő is szerelmes volt, és mégis elment. Vagy oda se jött szó. Úgyhogy ez ilyen. Ezek az önbeteljesítő jóslatú tapasztalatok. De mondanom se kell, hogy a világ nem olyan hely, ahol a férfi veszélyes, hanem ahol az apám csalódást okozott olyan hely, csak hát ugye az embernek van egy ösztönszerve, azt úgy hívják, hogy amigdala, ez az ösztönagy, és oda nem logikus dolgok keverednek be, hanem olyan dolgok keverednek be, amivel az ember meg tudja magát védeni. Például nem gondolkodik, hogy kiugorjon el 10. emeletről, vagy ne. Vagy hogy a teherautó elé oda menjen-e. Vagy hogyha jön egy mély, akkor futni kell, vagy nem, szóval, vagy szóval valami. Ez így kialakul, nem?
A teját,
igen. De hát én is fogom.
Ja.
Tehát, hogy ezek így... Köszönöm szépen. Köszönöm. Még pont jó. Hát, hogy ilyenkor van már, hogy elfelejtem.
Ja.
Na, szóval, hogy ez csak az én traumám volt, És ugye most meg lehetne kérdezni azt, hogy hát akkor az miért nem lett trauma, hogy amikor megjött, akkor örültem. Ugye, hogy ez miért nem maradt meg, hogy a férfi marha jól ne hazajön végre, és hogy örömet okoz. Ez miért nem így maradt meg, miért úgy maradt meg, hogy a férfi veszélyes. Hát azért, mert az ellen nem kell védekezni, az ellen nem kell védekezni. Tehát mindig a traumák maradnak meg az ösztönagyba, és ebből lesz egy életre szóló, úgymond szemüveg, én így hívom, ami nem a valóság, csak az én hiedelmem, az én szemüvegem. És ezt képes vagyok a másikban is ugyanígy látni. És most ez nem azt mondom, hogy azért van így, de ez, hogy én ezt látom a másikban, ez lehetőséget ad arra, hogy felfedezzem a saját szemüvegeimet. Mert ugye a másikba látom, azt tudjuk, mert most mondom, hogy ez egy törvényszerűség, hogy ha a másikba látom, akkor bennem van, és hogyha megkeresem magamba, akkor egy szemüvegre találtam. Hát vagy a valóságra, attól függ, hogy mit látok. Értitek, hogy a szemüvegét látom, vagy a valós reakcióját látom. És akkor ez borzasztó jó, mert a másokkal való kapcsolatunk során egy jófajta önismeretre tehetünk szert, mert hogyha tudjuk a szemüvegeinket látni, akkor tudunk ellene küzdeni. Hát például, amikor én is rájöttem, hogy honnan van ez, hogy veszélyes a férfi, akkor elkezdtem magam gyakorolni, trenírozni, hogy ne küldjem el a francba, meg ne féljek tőle, hanem merjek nyitni. Úgyhogy sajnos elég késő jöttem be, addig már sok jó kapcsolat elveszett. Úgyhogy... Na, kérdés ezzel kapcsolatban?
Csak nem mindig könnyű megtalálni, mert sokszor csak a közös gyökeret kell megtalálni. Mert ugye általában ez egy szélsőség, ami zavar, és van úgy, hogy én meg a másik szélsőségét élem, és valahol a közös gyökerét.
Akkor most mutatok nektek valamit, jó? Valaki mondjon nekem egy emléket, ne ti ismeritek, mondjon nekem egy gyerekkori emlékét. Lehet jó, rossz, mindegy.
Vitatkoztak.
Jó. Van olyan, aki vitatkozik a környezetben? És nem szereti, hogy ők vitatkoznak?
Olyanok?
Igen. Közeliek, és sokat vitatkoznak, és nem szeretik. Nincs ilyen?
Most a feleségem nem vitatkozik sokat, volt feleségem.
Volt felesége? Igen? Na, akkor ezt nem szereti benne, nem szerette, gondolom. Hát gondolom azért váltak el. Is. Akkor most van néhány kérdésem, jó? Nem lesznek könnyű kérdések, néha a francba kívánnak érte. Úgyhogy az a kérdésem, hogy maga vitatkozik. Jó, most ezt tételezzük fel, sőt múlt időben is csinálta, vitatkozott. Mik voltak azok a körülmények, amik vitára készítették? De még előtte megkérdezem, hogy mit csinál az, aki vitatkozik. Mert hogy én azt mondom, hogy ez nem tényszerű. Hát ez az, ami nem biztos, mert ezért ítélet az, hogy vitatkozik. Tehát az, hogy vitatkozik, az egy ítélet. És az összes többi, amit erre mondunk, hogy mit csinál, hogy a saját akaratát akar érvényesíteni, az csak én gondolom. Tehát most azért kérdezem, hogy mit csinál, mert nem ítéletet, hanem egy tényt szeretnék, tehát egy tényszerű megfogalmazást szeretnénk erről kapni. Tehát vitatkozik, ez egy igen, de mégis az a kérdésem, hogy mit csinál. És nem a véleményem, hogy a saját akaratomat akarom érvényesíteni.
Nem negatív energiát ad, nem?
Hát igen, nekem negatív energiát ad. Igen, és a negatív energiát mikor adjuk?
Figyelmet ki.
Mikor adjuk? Mikor?
Még ezt vagyok ebben biztos, hogy feltétlenül hát ez... így fogalmaznám majd. Igen?
Nem akkor, amikor vagy nem kapunk semmi reakciót.
Ezeket mi gondoljuk?
Vagy mi gondoljuk?
Ezeket mi gondoljuk? Az odáig tök jó volt, hogy negatív energiát ad vagy vesz, ez most tök mindegy. Ugye, aki vitatkozik, az torokcsakra, és a másikkal egy negatív energia kapcsolatban van, ez biztos. Adhat is, vehet is. Több mindegy, akár ad, akár lesz, ez így elkezd áramolni, és negatív lesz a történet. Na most negatív energia az melyik energia? Ehhez még akkor annyit mondanék, hogy van a tranzakcióanalízis, ami egy zseniális módszer, és nagyon egyszerű, 4 energiaállapotot különböztet meg, az én se oké, te se oké, az én nem oké, te oké, az én oké, te nem oké, és az én is oké, te is oké. És ugye ebből lehet látni, hogy a 3 az mind negatív, ugye én se oké, te se oké, én nem oké, te oké, én oké, te nem oké, ezek negatív energiaállapotok, akár melyiket gondolom a másikról, meg magamról ez. És az én is oké, te is oké, az az egyetlen pozitív energiaállapot. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy aki vitatkozik, az valamelyik negatív energiaállapotot valósítja meg, hát a 3 közül a vita az melyiket hozzád? Az biztos nem, hogy én nem oké.
Hát én oké, te nem oké.
Tessék?
Én oké, te nem oké.
Én oké, te nem oké, meg az én se oké, te se oké. Az is lehet. Tessék? Igen, igen. Leginkább, igen. Leginkább, igen. Na most még lehet az is, hogy én se oké, te se oké. Én ismerek olyan házastársi játszmát, hogy a férfi azt játsza, hogy én oké, te nem oké, a nő meg azt mondja, hogy persze, mert én sose vagyok oké. És ugye az azt jelenti, hogy én nem oké, te se oké. De maradjunk úgy, hogy a vita, bár ez a nő is tud vitatkozni, aki azt mondja, hogy persze, én sose vagyok oké, de ott ugye ez már egy páros játszma. Akkor maradjunk abba. Illetve akkor most a kérdés, hogy én vitatkozom önhöz, jó, ezt nézzük, feleségével kapcsolatban, én vitatkoztam, milyen körülmények között tudtam csak ezt választani, semmi más nem. Még jót vitatkozni sem lehet magának.
Hát előbb-utóbb biztos, mert amikor főszaladok, akkor biztos van vita, nem kicsi, de alapjában még a kerület vagyok, tehát a kezdeményező fél az a másik.
Na most, hogyha azt kérdezem, nem véletlenül kérdezem ám így, hogy én vitatkoztam, tehát én vitatkoztam, és milyen körülmények között tudtam csak ezt választani, hogy vitázzam. És ne gondoljon a feleségére, most arra gondoljon maga vitatkozott. Igen. Most mondtunk néhány támpontot, amiből lehet tovább gondolkodni. Hát ezt lefordítva kicsit helyzetre.
Hát mindenféleképpen úgy érzem, hogy vagy támadásért, vagy
összefogásért. Aha. Tehát önvédelem.
Hát
az oka annak, hogy vitázom. Ugye mennyivel másabb a történet így? Hogy nem tudok másképp megvédeni magamat, csak vitatkozva. Hát vajon miért? Hát azért, mert nem tanultam meg. Mert a szüleim is így vitatkoztak. Most a szüleim vitatkozását azt hagyjuk, mert a felesége szülei valószínűleg ugyanígy vitatkoztak. Tehát egyszerűen nem tanultam meg megvédeni magamat másképp, mint vitával. Tehát az igazi ok nem az, amiket itt elgondol az ember, hogy így agresszív, meg le akar nyomni, meg izé, meg minden, hanem meg szeretné magát védeni, és nem tanult más módszert. És ez ott van a konfliktus kerülésbe is, tehát bennem is ott van, mert azért kerülöm a konfliktust, mert nem akarom a szüleimet leutánozni, mert rosszul voltam, amikor ők vitatkoznak. Egy gyereknek a biztonságérzete az mindig totális akkor, hogyha a szülei vitatkoznak. Tehát én azt állítom, hogy egy párkapcsolatban mindig a zsák megtalálja a foltját, az önvédelem a párkapcsolati egyenes, ott van a közös pont, ugye, amit te mondtál, hogy nem biztos meg, hogy a két szélsőség van, tehát nem biztos, hogy pont azt találom meg bennem magamban, hogy én is vitatkozom, hanem pont azt, hogy kerülöm a vitát, de ugyanazért, amiért ő vitatkozik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy párkapcsolati egyenes, ez egy, az önvédelem az a közös mindkettőben, és a reakció az, hogy az egyik vitázik, a másik megkerül, konfliktus kerül. Az egyik belemegy a konfliktusba, a másik megkerül. És akkor ugye mi a közös? Hát az, hogy mind a ketten egy rossz önvédelmi módszert választottunk. Az a közös, hogy mind a ketten az önvédelmet választjuk, tehát ennyiben a másik tükör, hogy mind a ketten védelmezzük magunkat, és rossz. Nyilván, ha az ember állandóan konfrontálódik valakivel, ő meg konfliktus kerül, akkor egy idő után elege lesz. De egy idő után lehet, hogy a másiknak lesz. Nekem, amit mondtam az előbb, humorosan még egy jót veszekedni is lehet veled. Tehát nem tudom magamat megvédeni, mert hogyha falba ütközöm, ugye, ha vitáznék, és nem kapom meg a megfelelő energiát, mert a másik tűri, mint a birka, akkor a fenhez meg előbb-utóbb, úgyhogy. Szóval ezt lehet érteni, ugye? Na, most ilyen csúnyán, ezt nem nőről mondtam, csak az érthetőség kedvéért mondtam, hogy tűri, mint a bírja. Na, szóval, hogy akkor ez így néz ki. Akkor ez így néz ki. És akkor, hát ezért nem lehet a másikról véleményt mondani. Negatív véleményt, mert a negatív fog visszaütni, és ráadásul ott van bennünk is. Tehát, hogyha mi nem próbáljuk megérteni a másik embert, akkor egyrészt magunkat se fogjuk, és még a tetejében negatív energiát gyártunk magunknak is, nem csak a másiknak. És hogyha egyfolytában gyártjuk a negatív energiát, akkor előbb-utóbb az egekünk fog nőni. Gondoljunk bele, hogy elkezdek kiabálni az Annával, hogy hülye vagy, ő vissza kiabál, és előbb-utóbb itt fogunk ordítani, hogy nem, te vagy a hülye. Szóval értik? Vagy értitek? Jó? Tehát ez ezért nem érdemes. Jó? Na, akkor még az, még akkor kérdezzetek, aztán még maradt valami.
Ez a negatív, másnak a negatív meglátása, nem tudom, tehát szóval azért kérdeztem meg a valóságot, mert ugye vannak tények, tehát hogyha én valakit...
Na, nem is kell nekem mondani, meg vannak a kérdések. Igen? De mondja.
Tehát, valakiről látok, tehát tudok egy tényt, de akkor ugye ezt most kontrollálom magamban, nem mondom.
Nem?
Akkor az az én...
Nem mondom.
Nem mondom, mert akkor az az én negatív...
Igen, hogy akkor hogy mondom meg?
De közben pedig lehet, hogy tőlem úgy van.
Lehet, hogy biztos, hogy vitatkozik. Tehát nem az a lényeg, hanem hogy itt az a kérdés, hogy visszakérdek előbb, mert ő tényleg úgy van, hát ő vitatkozik. Csak hogyha én azt mondom neki, hogy ne vitatkozz, akkor iszonyú dühös lesz. Akkor iszonyú dühös lesz, mert fején találtam a szöget. Plusz az akarat törvénye értelmében le akartam állítani, amit ő hatékonynak gondol. Mert ugye ő ezt tanulta meg. Tehát itt nem a valóság a probléma, hanem az a probléma, hogy tökre, az teljesen, hogy mi az objektív valóság, az egy dolog. Majd mindjárt arról is beszélünk. Egyébként az objektív valóság az önvédelem. Az ott nem a vita. Tehát nem a támadás, mert a vitatkozás az egy támadás. Tehát az nem egy objektív valóság, de azt nekem nem kell tűrnöm. De ha azt mondom neki, ugye ez a kérdés, hogy mondjam meg neki, hogy ne vitatkozz. Hát úgy nem mondhatom el, hogy te most csak az önvédelmedet szeretnéd erősíteni, és rosszul csinálod, és ne csináld, mert akkor is fejbe vág. Az pont olyan, mintha azt mondom, hogy ne vitatkozz. Tehát a másikkal nem lehet ellenkezni. Miközben tök igaz, hogy engem rettenetesen idegesít. Ha azért vitatkozik, mert az önvédelmet tanulta meg így, ha azért vitatkozik, mert bántani akar, tök mindegy, velem vitatkozik, és én azt nem szeretném. És akkor ez a kérdés, hogy ezt hogy mondhatom meg neki? Na most mondjátok ti, hogy mondhatom meg.
Hát az első az, hogy meg kell érteni azt, hogy ő
igen,
mit csinál és miért csinálja. Igen. És hát mondjuk ezt esetleg közölni is lehet vele, hogy értelek.
Ki kezdődkedni ebből a hangulatból, mint egy gyereket, aki elkezd tisztítani.
Na, akkor hozzakentenék itt. Tegeződhetünk?
Persze,
örülök.
Köszönöm.
Na, akkor hogy zökkentenéd ki?
Nézd, mi van ott, vagy akármi. Én tudom én valamivel. Biztos kapnék egy fülest először.
Igen, hát szerintem is. De másodszor is. És az is igaz, hogy mint egy gyereket, ahogy nem szabad.
Igen?
Nem szabad a gyereket kizökkenteni, mert hogyha egy gyerek sír, ezt milliószor láttuk már, hogy a gyerek sír, ömlik a szájából a vér, azt is észreveszi, hogy még jobban sír, és akkor anyuka mit csinál? Nyuszika. És a gyerek rácsodálkozik, és megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol az érzelmeit nem érheti meg. Bizonyán. Nem szabad. Nem szabad. Ugyanis az a gyereket nem zavarja, hogy sír, neki azt ki kell adni. Az minket zavar, hogy sír. Most ezért nem nyuszik.
Megőrülök, mikor a filmek állandóan azt mondják a szülők, hogy nincs semmi baj, nincs semmi baj.
Hát én nem tudom, honnan tudja a gyerek, de amikor meglátja, hogy öblik a vére, soha nem látott vér, de még jobban rázelgít. Ez valami
kollektív,
tudatalan ösztön történet. És borzasztóan fontos, hogy megélhesse. És borzasztóan fontos, hogy azt mondjam neki, hogy látom, hogy most meg vagy ijedve, látom, hogy most félsz, hogy folyik a véred. Az a helyzet, hogy én segítek neked, és el fog állni. És ez nem marad mindig így, és a fájdalom is el fog múlni. Én most megértem, hogy sírsz, mert fáj. Ha fáj az embernek, akkor sír, akkor nem nyuszikázik.
Akkor azt mondom neki, miközben kiabál, hogy én most megértem, hogy te nagyon mérges vagy, de majd én segítek rajtad.
Hát nem feltétlenül, ott az ott nem, ott megkérdezzük, hogy miért vagy mérges. Először is közlöm, már nem tudom hány éves a gyerek, de még nem tudja, hogy mérges. Tehát előbb azt kell megmutatni neki, hogy ő mérges. Meg kell tanítani arra, hogy ő most mit érez. El kell neki mondani, hogy te most azért vagy dühös, mert nem sikerült bekötni a cipőfűződet, vagy azért vagy dühös, mert nem engedtem meg, hogy fagyit tegyél. És meg kell kérdezni. Meg kell kérdezni, hogy most akkor tulajdonképpen miért baj az neked, hogy nem ehetsz fagyit. Mert ezzel is az érzelmeit tanulja megérezni, meg kordába tartani, meg kibeszélheti a feszültségét. Mi több, hogyha a gyerek 14 éves vagy 16 éves, és hozott egy ötös történelemből, akkor se az a válasz, hogy ügyes vagy, hanem meséld el, hogy hogy szerezted, mit kérdeztek tőled, és mit szólt az osztály. Tehát, hogy minél tovább tudjon mesélni róla, mert a pozitív stressz is lesz. És azt is jó, ha elmondhatja neki át még a negatívat. Úgyhogy, hát és alapvetően van a gyerekeknek ez az úgynevezett dackorszak, amit rettenetesen félreért mindenki. Ugyanis az nem dackorszak, hanem a gyerek akkor tanulja meghasználni a világot, és muszáj neki ahhoz megvizsgálni. Tehát neki úgy kell hozzányúlni, meg kiborítani, meg lelökni, mint hogyha fuldokolna. Tehát neki ez annyira szükséglete, mint a levegő. Úgyhogy inkább bekerendezni a környezetét, úgyhogy hozzányúlhasson mindenhez. És amiben kár tehet, abban meg nem azt mondjuk, hogy mit nem, hanem mit igen. Szóval nekem van egy már szakállas példám, hogy ne tépd a virágot, ne törd össze, helyett simogatjuk a virágot, nézzük, szagoljuk. Gyereknek eszébe nem jut összetörni.
Konnektor?
Tessék?
Konnektor?
Az bedugó. Tehát teszek egy konnektor.
Jó, akkor nem mondtam, onnan elhúztam.
Hát, de azt is meg lehet neki magyarázni, hogy baj lesz. Baj lesz.
Jó, szóval.
És hogyha üvölt a gyerek, akkor azt mondom neki, hogy értem, hogy te nagyon szeretnéd, de nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem azt mondom, hogy ha belenyúlsz, akkor nagy baj lehet. Tehát soha nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem hogyha megcsinálod, akkor mi lehet a baj. Nem leszünk tökéletesek. Igen.
Hát tudod, hogy hogy van, hogy is van ez a mondás, hogy sérült szülők, sérült gyerekei vagyunk?
Igen, az abszolút, abszolút. És nem is leszünk tökéletesek, mert ugyanakkor meg a gyerek azért jön hozzánk, mert választ egy karmát, és a karmája az attól is fog függeni is, hogy mi mennyire vagyunk fejlődőképesek. De azt a gyerek bekalkulálta. Vagy hát nem a gyerek, hanem az univerzum, de szóval, hogy az abszolút egy választott karma is. Ez persze nem jelenti azt, mivel hogy a tudat evolúciójáról, meg a szeretett tanulásáról van szó, ez nem jelenti azt, hogy mindegy. Tehát nekem törekednem kell, pláne ha tudok róla, de nem szabad, hogy bűntudatom legyen, hogyha nem csinálok valamit tökéletes. Úgyhogy, hát mert ez nekem is egy tanulási folyamat. Úgyhogy, na, és akkor most hol tartunk?
Hogy mondom meg?
Hogy mondom meg, igen, és lesz még valami, még egy betűleg. Igen, na, hogy mondom meg? Ne vitatkozz.
Ha hangosan mondod a véleményed, akkor én meg ilyenek szorongok a erős hangtól. Például nem tudom, hogy milyen vita szokott lenni, mert halkan is lehet vitatkozni. Számomra a vita az egy pozitív dolog, az nem egyenlő a veszekedéssel.
Hát általában a vita, még veszekedés nem, de nézetlenken és a konfliktus, ahogy jön az unió, a gyerő is meg az ellentét is, tehát ez egyik hozzámasokat.
Hát valami ilyesmi, hogy egy én üzenetet próbálunk elmondani, és az én üzenetnek az a lényegem, hogy azt mondom el, hogy én hogy érzem magam, ha ez történik, nem ezt csinálod, hanem ha ez történik, akkor én úgy érzem magam, és nem úgy érzem magam, hogy ne csináld azt. Tehát ugye arra vagyunk általában trenírozva, hogy ezt hogy mondja az ember tök rosszul, hogy már nem is tudom ezt így kimondani, hogy én azt érzem, hogy te ne csináld. Igen, hogy rosszul érzem magam, hagyd abba. Tehát ez megint csak egy utasítás, ugye, hogy rosszul érzem. Én úgy érzem, hogy te neked ezt most nagyon hamarabb kell lenni.
Úgyhogy jól lesz a fejed aljának, hogy gyorsan befejezem.
Szóval ez nem jó, hanem én hogy érzem magam, tehát mit érzek, az se jó, hogyha ha te ezt csinálod, akkor én úgy érzem magam, hogy elbizottam erről. Az se jó. Mert ugye itt is meg akarom neki tiltani, hogy, hogy ne csináld.
És ő úgy gondolja, hogy ez a gyengeség miatt van.
Ja, hogy igen, hogy ő az, az lesz a, az lesz a véleménye.
Az lesz a belőle, hogy...
Itt a magas labdákat mindig leüti, mert ugye az, hogy én ezt meg tudjam mondani a másiknak, hogy ne vitatkozzon jól, ahhoz muszáj intimitást gyakorolnom. Tehát muszáj intim közléseket tennem. Tehát ki kell adnom magam. Kockázatos a dolog. Hozzasztan kockázatos a dolog, mert csak gondoljunk arra, amikor a gyerek a homokozóba játszik. Tanulja a társas érintkezést, bölcsödés még, és ott van a szita, meg a vödör, meg a minden. És akkor csak azt látom, hogy az egyik beleharap a másik arcába, majd kiharap egy nagyot, vagy elkezdenek húzakodni, vagy valami, és akkor anyuka, egyik anyuka közbeavatkozik, másik anyuka közbeavatkozik, és akkor anyuka azt mondja, hogy hát adod a szépen neki, gyerek ide dugja a háta mögé azért. Másik, hát kérd el szépen. Nem szólal meg az Atya Úristennek se. Egyszerűen azt kell megtanítani, hogy odaadod. És még azt is lehet mondani, hogy én ezt nagyon szeretném. És itt van az intimitás, hogy kiadom magam, hogy nagyon szeretném. Odaadod? Igen, ám csak ebbe a kérdésbe az is ott van, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy ez kétesélyes lehet a válasz. Tehát kiadtam magamat, hogy nagyon szeretnél, és odaadod-e, ez meg pozitív energia. És csodák csodája, azzal együtt, hogy kiadtam magamat, és azzal együtt, hogy nem azt mondtam, hogy ad ide, megkapja a játékot a gyerek. Meg pozitív energia. Tehát az, hogy én intim, tehát hogyha én pozitív módon tudom magam kifejezni, és kiadom magam úgymond, tehát intimitást gyakorolok, elmerem mondani, hogy ez rám hogy van, hogy hat, akkor arra nem lesz negatív a válasz. Nagyon nagy százalékban. Persze kockáztatom azt, hogy
visszaérnek
vele. De, mert egyszerűen még mindig nem mondtuk meg, hogy hogy mondjuk. Nem mindegy. Tehát, nem mindegy.
Ha nem egy szint, akkor én miért megyek ebben, és nem fogja megérteni?
Ez sem mindig igaz. Most tudom, hogy mire gondol, azt most hagyjuk, mert abban nem menjünk bele. De nem feltétlenül kell egy szinten lenni ahhoz. Tehát ez egy olyan pozitív energia, amivel a másikat lehet emelni. Tudom, ugye ez az akarat története, és ez nagyon nem értek egyet, hogy menj le az őszintjére. Soha nem megyünk le az őszintjére, mindig emeljük a másikat. Ezt az üzleti életben használják azt, amire gondol, hogy menj le, és akkor tudsz vele kommunikálni, akkor tudod manipulálni. Az nem szeretet.
Az nem az, persze.
Igen, az nem szeretet, és az manipuláció. Tehát... ki kell adnom magamat, merni kell intimnek lenni, intim közléseket mutatni, és pozitív energiát kell adni. Na most akkor hogyan? Tehát elmondom, hogy engem ez borzasztóan megijeszt. Nem az, hogy zavar, mert az, hogy zavar, az megint azt jelenti, hogy te ne csináld.
Te ön vagyok itt, mert zavarsz.
Igen, igen, az megint azt jelenti, hanem ennél sokkal intimebb helyzetbe kell lemenni, iszonyatosan elbizonytalanít. Félek. Félek ettől. De ugye már megbeszéltük, hogy ő is önmagát védi. Tehát ezen már túl, akkor mondok én üzenetet, ha túl vagyok azon, hogy megértettem. Tehát ő is önmagát védi. Félek. Félek. ebbe a helyzetbe. Tehát nem, ha te ezt csinálod, meg ne csináld, hanem félek ebbe a helyzetbe. Amikor nekem azt kéne csinálni, hogy... Vagy rá vagyok kényszerülve, nem kényszerítve, kényszerülve. Mert ugye a vita az valami olyasmi, hát most nem tudom, ha a konkrétumot beszélünk, akkor talán konkrétabban tudom mondani, de egy vita ugye az mindig arra megy ki, hogy de. És hogy én rettegek, félek, nagyon rossz emlékeim lesznek. És rá vagyok kényszerülve arra, hogy olyat tegyek, amit nem szeretnék. És azért nem szeretném, mert. De én nem szeretném. Nem azt nem szeretném, hogy te mondjad. Na most van ennek egy egyszerűbb, hát ha egyszerűbb módja, hogy ugye kiderült az, hogy a szülők vitatkoztak. És akkor most már tudom, hogy ő is fél, meg én is félek. Csak ő, én a konfliktus kerüléssel, meg a konfrontálódással próbálja ezt a félelmét csökkenteni. Hát akkor adok neki egy ajándéktörténetet. Egyszerűen elmondom azt, hogy amikor a szüleim vitatkoztak, akkor én mindig féltem. És bennem ez a félelem arról szól most, meg akkor is arról szólt, hogy nem tudtam, hogy védjem meg magam. És valószínűleg az apám se tudta, vagy az anyám se, most mindegy, tehát ők se tudták, és mindig ment náluk ez a vitatkozás, hogy apám hallgatott, konfliktus kerülő volt, anyám meg mondta. És én akkor mindig féltem. És úgy örültem volna, hogyha egyszer megegyeznek. És én annyira szerettem volna, hogy... Tehát ez egy ajándéktörténet, és ezt olyankor kell elmondani, amikor nincs helyzet. Másnap, kávézás közben, vagy séta közben, vagy takarítás közben, hogy te az jutott eszembe, hogy... És nem utalok a tegnapra, meg nem utalok arra, hogy ne vitatkozzunk, meg... Tehát semmi olyanra, amiből ő azt veheti le, hogy most én neki akarom ezt... De közben úgy csináltam meg az ajándéktörténetemet, hogy egész pontosan az ő dolgára legyen válasz, csak nem róla beszélnek, hanem magamról, meg a szüleimről, de a helyzet ugyanaz. És még valami nagyon nehéz, hogyha ugye van a világban az akarat törvénye, az nagyon-nagyon kemény dolog, pont amikor most az unokáról szó volt, pont most tanulja, hogy belálljon a nagy késébe a gyomrába, ha akarnak tőle valamit, vagy nem akarják megengedni, és ez megmarad nekünk egy nagy stresszként egész életünkre. És hogyha mivel a gondolat cselekvés, ezt most mondom, ez nagyon fontos, tehát a gondolat az cselekvés, ezért, hogyha én csak azt gondolom, hogy ez sem már le neked, hiszen minden arra van kihegyezve, hogy akkor nem fog. Tehát nem fog. Egyszerűen ellen fog állni neki. Lehet, hogy tudja valahol itt, de nem fog neki lenni. Tehát azért ajándéktörténet, hogy ne akarjak semmit, csak elmondjam és hagyjam, ajándékba adom, hagyjam, hogy hasson. Ha hat. Na most a helyzet az, hogy hat, mert pozitív energia. Tehát hat. És hát az a tapasztalatom, hát én ezt a fajta kommunikációt tanítom, hogy aki ezt tudja, megtanulja, annál működik. Hát annál működik. És akkor most még egy dologgal adós vagyok ebben az ügyben, hogy ha gondolat cselekvés, akkor ha én a másikról egy ilyen véleményt alkotok, hogy ugye a valóságot, hogy te hülye vagy, mert mindig vitatkozol, vagy összeférhetetlen vagy, mert mindig vitatkozol, vagy milyen buta vagy, hogy félsz, vagy tehát bármi negatívat gondolok. akkor én meg is teremtem. Tehát ezért nem érdemes ez így, mert egyszer azt fogom észrevenni. Sőt, hogyha az én valóságom az, hogy szüleim vitatkoztak, és mindig elszaladtam előle, és konfliktuskerülő lettem, ugye a konfliktuskerülés az, abban ott van, hogy félek a konfliktustól. Abban a szent pillanatban olyan társat fogok bevonzani, hogy konfliktálódik. Ez a vonzás törvénye. És a gondolatos cselekvés tényleg ilyen értelemben, hogyha én ezektől félek, akkor a vonzás törvénye értelmében be fogom vonzani a ezzel kapcsolatos páromat. Gyönyörű, mi? Úgyhogy ezért érdemes megtanulni az én üzeneteket, érdemes az intimitást kockáztatni, érdemes pozitív energiát adni, érdemes megérteni a másikat, érdemes megfejteni a párkapcsolati egyenest, tehát hogy ugyanaz a problémánk. Tehát ezért érdemes, mert megteremtjük magunkat. És nem úgy, ahogy itt az elején, most nem fogom említeni a nevét az illetőnek, te mondtad Éva, ugye, de nem mondjuk a nevét, jó, mert ez megy ki, nem szeretek én itt szabolni senkit, hogy ez a bizonyos ember, aki az előadáson, itt az elején, nem tudom mennyire hallottátok, egy spirituális tanítónak mondja magát, és volt egy előadás, ahol elkezdett, mikor szót kapott, elkezdett ilyen dörgedelmesen a mikrofonba beszélni, hogy mindent te teremtesz magadnak, mindenért te vagy a felelős, és hát egy ilyen, hogy mondjam, hát ez egy olyan előadás volt, az volt a címe az előadásnak, hogy miért olyan fontos a nők életében az ezotéria. És sok értelmiségi nő volt ott, egyetemisták, meg mit tudom én, mert olyan valaki hirdette meg az előadást, aki egyetemen tanít, és meghívta, mindkét oldalról hívott meg embereket. És amikor ez a ezoterik, vagy spirituális tanítónak mondott férfi elkezdett dörögni, hogy mindenért te vagy a felelős, és mindent te teremtesz magadnak, akkor egy fiatal, talán tanított egyetemen ez a lány, de fiatal volt, 30 körüli, felállt, hogy na hát akkor most arra lennél, akkor már majdnem sírt, mert hát azért ez egy csúnya élmény volt, hogy most arra lenne kíváncsi, hogy teremtette azt meg magának, hogy 3 éves korában megvalószabadulták. És akkor erre az volt a válasz, hogy akkor neked ezt meg kell bocsátanod. És, igen. És akkor nagyon idegesek lettünk ott többen. De most nem a 3 éves, de ezzel együtt, hát ha azt nézem, hogy a gondolatcselekvés, akkor felelősek vagyunk a gondolatainkért. Tehát tényleg megteremtjük magunknak a dolgot, csak ugye mi honnan kaptuk a gondolatainkat? Hát a világ bemutatkozott, ahogy a szüleink bemutatták. Tehát akkor most okoljuk a szüleinket? Ne okoljuk, ez a karmánk. Történtek események velünk, megtanultuk, hogy a világ olyan hely, és ha valamiért felelősek vagyunk, az nem az, hogy mi megteremtettük azt, hogy megerőszakoljanak mondjuk 25 évesen, hanem hogy azokat a gondolatainkat, ami nem a valóságról szól, hanem fals, ami a szemüvegek, hogy a világ olyan hely, ahol szétverik a fejemet, vagy félni kell a pasiktól, azokat helyre rakjuk. Tehát ezért vagyunk felelősek. Mert akkor ez a fejlődés, és akkor a világ úgy mutatkozik be, hogy az van. Tehát nem azért vagyunk felelősek, hogy a hülye tanult dolgokkal megteremtünk valamit magunknak, hanem hogy a hülye tanult dolgokat kiigazítsuk, és úgy lássuk a világot, ahogy ez valóban van, ne a szemüvegeinken keresztül. Értitek? Tehát ez borzasztó fontos ez. Tessék? Hát ez a tudatosság, meg ez a fejlődés.
Annyi gondolat van az ember fejéből, amit tudhat csak be a vallat, hogy itt összeveszünk.
Igen, na ezt meg lehet fejteni. Nagyon pontosan lehet tudni, hogy mi van a fejünkben.
Honnan tudjuk, hogy mi a valóság?
De melyik valóság?
Mert most azt mondjuk, hogy egyfajta...
Jó, tartsunk 10 perc szünetet, jó? És akkor utána megbeszéljük. Megmutatom azt a módszert, ahol meg lehet tudni, hogy mi a